Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Nagy Totál, a mikrofon mögött Énekes Gábort hallják, a mai adásunk pedig két részből fog állni. Az első felében egy Oscar-várományos filmet ajánlunk majd a hallgatóknak, a másodikban pedig magáról az Oscar nevezésekről fogunk beszélni, amit egyébként nemrég hirdettek ki. És itt van velem a stúdióban Széchenyi Dániel, a Filmtech Edge szerzője. Szia Dani, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Gábor, én köszönöm, hogy itt lehetek.
A Sziget szellemei című filmről fogunk beszélgetni, melyet Martin McDonagh rendezett, és amely 9 Oscar nevezést kapott, köztük a legjobb film, legjobb rendező és a legjobb eredeti forgatókönyv díjáért is indulhat. Szóval elég jó esélyekkel vág neki a megmérettetésnek. Tegyük hozzá, szerintem teljesen megérdemelten, de te hogy látod? Számodra milyen élmény volt ez a film?
Úgy nagyon szerettem egyébként, én nem bánnám amúgy, nyilván majd fogunk később az Oscarról beszélgetni, de nem bánnám amúgy, hogyha ez nyerne, vagy tarolna akár több jelölésben. Én nagyon szerettem amúgy a Martin McDonagh munkásságát, és sajnos kevéssé ismerem őt, mint drámaíró. Tudom, hogy Magyarországon rengeteg drámáját játszották már, meg volt, amikor nem tudom, egyszerre 7-8-at különböző színházakban. Én egyet láttam csak, és az nem tetszett, úgyhogy az mi csak ismerekedem azzal a részével a McDonagh-nek, viszont a filmjeidnek a nagy részét nagyon-nagyon kedvelem. És azt gondolom amúgy, hogy pont olyan témákkal foglalkozik, és pont olyan visszatérő témákhoz nyúl, amik számomra például nagyon-nagyon közeliek, tehát általában ilyen interpersonális konfliktusok és azoknak a láncreakcióját vizsgálja folyton, és emiatt így nagyon-nagyon jól rá tud tapintani olyan aspektusokra az emberi létezésnek, hogy mik motiválnak minket, és hogyan hatunk egymásra, és a cselekedeteink, vagy a cselekedeteinknek az elmulasztása tulajdonképpen milyen következményekkel jár, úgyhogy így nagyon sokat lehet tanulni az ő filmjeiből magunkról is, meg másokról.
Illetve az is egy ilyen fontos részét képezi az ő munkásságának, hogy milyen erkölcsi kódexek szerint élünk. Ugye ez például az In Bruges, vagy magyar címén az erőszakik.
Mondjuk, hogy erőszakik. Tudom, ez egy ilyen, mindig bele kell rúgni ebbe a magyar címbe. Igen, nagyon rossz magyar címe van, de hát na, így hívják.
Most már megbarátkoztál vele.
Persze, most már én Stockholm-szindrómám. Most lassan már szeretni is fogom.
Szóval az erőszakikban, illetve az előző filmjében a három óriás plakát Ebbing határában is, és tulajdonképpen olyan karaktereket mutatott be, akik egy ilyen nagyon erős, mondjuk azt, hogy egymással ellentétes erkölcsi kódexek szerint élnek és működnek, és tulajdonképpen ezeknek az erkölcsi kódexeknek az ilyen törés vonalán keresztül mutatja be a karaktereket, és én úgy érzékeltem, hogy ebben a filmben is hasonló dolgot láthatunk. Ugye csak így röviden felvázolom a történetet, ugye 1923-ban járunk, egy kis településen, egy kitalált írországi szigeten, Inisherin, egy ilyen kis falunak a közösségét látjuk, nagyon egyszerű emberek, teljesen elszeparáltan, izolálva élnek a világ többi részétől. Nem csak a világ többi részétől, de egyébként Írországtól is teljesen elszeparáltan élnek. Éppen polgárháború zajlik ott az anyaföldön. Na most abból is látszik, hogy mennyire izoláltan él ez a közösség, hogy ők még a polgárháborúban sem vesznek részt, hanem ennek csak a hangját hallják, illetve néha látnak egy-egy ilyen felszálló füstcsikot a távolban. Itt egy barátságnak a megszakadását láthatjuk. A Brendan Gleeson és a Colin Farrell által alakított karaktereknek az eltávolodását egymástól, ugyanis Brendan Gleesonnek a karaktere egyszer csak úgy dönt, hogy ő már nem akar többé barátságba maradni a Colin Farrell által megformált karakterrel, és szeretné a művészetben kiélni az utolsó éveit, ahelyett, hogy felesleges időtöltéssel foglalkozna. Nézőként először ez egy eléggé furcsa alapkezdés lehet. Tulajdonképpen egy ilyen abszurd drámát láthatunk, amiben nagyon sok vicces jelenet van, de aztán egyre véresebbé és egyre komolyabbá válik ez a szituáció. Te mit gondolsz erről? Mit gondolsz erről a fajta stílusról, amit a rendező képvisel? Neked ezzel kapcsolatban mi volt az érzésed?
Nagyon érdekesen indul a film, ugye kb. Mintha óvodások jött nézni. Tehát, hogy jaj, nem akarok a barátod lenni, ez a kijelentés, ez olyan, hogy ez utoljára valószínűleg az általános iskolába történt. történt meg valakivel. Gondolná az ember, de nagyon érdekes, hogy már ha az elején nem mész a filmmel, nem fogadod el az a játék szabályait, akkor igazából teljesen el fog veszíteni onnantól kezdve, mert egyre abszurdabb fordulatok és egyre morbidabb humor lesz jellemző rá. Én azt gondolom egyébként, hogy ez tökéletesen kicsi a tétje az elején az egésznek, és ez nagyon jó, hogy ezt az úgymond kb. Semmit, ami igazából a Patrick nevű szereplőnek, akit a Colin Farrell játszik, annak számára mindent is jelent. Ezt veszi el a szereplőktől, és aztán utána ebből fakad mindenféle konfliktust. És nagyon érdekes az, hogy a film az úgy szeretné ezt bemutatni, hogy váltogatja azt, hogy kinek a pártján állsz, mert nem olyan egyértelmű. Rögtön az elején a Brendan Gleeson karakter, aki egy ilyen nagyon karizmatikus ilyen, valószínűleg a helyi intellektuál kb. A nem tudom, 30 fős faluban, vagy nagyon, nagyon kicsi a...
Mindenki ismer mindenkit.
Abszolút, mindenki ismer mindenkit, és nagyon kicsi ez a közössége, miatt nagyon kevés emberre lehet számítani. Ezért, hogyha van egy barátod, aki a barátod, az nagyon nagy valószínűséggel az lesz a barátod életed végéig. Mivel mindenkit ismersz, már leszűrted azt, hogy akkor kikkel tudsz jobban lenni, és ki az, akivel meg tudod magad értetni. És a Brendan Gleeson karakter egy ilyen karizmatikus figura, aki tényleg így tiszteltre méltó. Tehát őt a falu így azért így rá így felnéz. Eleve, hogy ugye a Brendan Gleeson testalkatával, nem tudom, valószínűleg 1,90 magas, meg ilyen nagy darab fickó. Tehát ő érződik azt, hogy az emberek vele jobban akarnak lenni. És a Patrick, az a Colin Farrell, meg egy ilyen kis nyámnyilag, ilyen kis jobb híján azt mondják, hogy kedves figura, akit viszont megfosztanak ettől a közelségtől, ettől a baráti közelségtől, amit a Brendan Gleeson neki okoz. Igazából az elején a Colin Farrell-re szimpatizálsz, mert őt elárulják, és emiatt így ezzel tudsz azonosulni, hiszen magánéletében, vagy bármilyen szempontból ezt így rá lehet vetíteni egy csomó érzést, és ahogy így derülnek ki dolgok, ahogy így a karakterek ki beszélgetnek egymással, és kiderülnek, hogy kinek mi áll a hátterében, milyen motivációk mozgatják őket, akkor utána elkezdesz szimpatizálni a Brendan Gleesonnel is, legalábbis én most jelenleg azt érzem, hogy mind a kettővel tudtam azonosulni, és talán picit a Brendan Gleeson szempontjait most jelenleg jobban érzem, de lehet, hogy azért, mert most kezdek belépni egy olyan életkorba, amiben már egyszerűen elkezd foglalkoztatni az, hogy az én életem az mire elég, vagy az én időm, amit így nekem itt adva van mondjuk, hogy azt mivel töltöm ki, és egyébként meddig tart az, hogy én magamért élek, meg másokért élek. És akkor tehát lesz egy életkor, amikor már így ez a barátokat egyszerűen le kell morzsolni, mert különben nem jut idő másra. Valószínűleg ez egy csomó embernél akkor jön el leginkább, amikor szülővé válik, és a gyerek az kiszorít egy csomó mindent. Nyilván itt most a gyermek ebben a helyzetben, a Brendan Gleeson karaktere számára az a mestermű, amit ő akar alkotnia az élete hátra lévő részében. Nem az van, hogy a Brendan Gleeson karaktere haldoklik. A Brendan Gleeson karaktere azt mondja, Colm az azt mondja, hogy nagyjából tegyük föl, 10 pár éven van hátra még az életben, és nem akarom elfecsérelni ezt ilyen intellektuális, ilyen posványra, hogy arról beszélgessek a Pedrikkel, hogy milyen árnyalatút székelt a szamara. Ezektől kell megfosztania magát, mert különben úgy érzi, hogy akkor, ha már fizikailag nem tud innen elmenni, akkor legalább valamilyen másik szférát meg tudja hódítani a zenéjével.
Én azt éreztem, hogy, és ezért is említettem ezt a thriller jelleget, mert olyan, mintha így az ember rossz helyre születne, és igazából az az érzése lenne, hogy ennél én többre vagyok hivatott, mint amennyit ez a közeg nekem képes biztosítani. És éppen ezért egyébként én a Brendan Gleesonnek a karakterével én már az elejétől fogva kicsit jobban tudtam azonosulni, mert azt éreztem, hogy teljesen jogos az a fajta kritika, amit ő megfogalmaz a barátjával szemben, még úgy is, hogy nem tudtam, hogy ez igaz-e vagy sem. Egyszerűen azt a fajta kilátástalanságot és azt a fajta ilyen posványt, ahogy te is fogalmaztál, mutatja be a film, ami nagyon rá tud telepedni egy ember életére, és tényleg így teljesen meghatározza azt, hogy utána milyen utat követ. Tulajdonképpen javarészt a közegünk határozza meg azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, és ezáltal milyen irányba terelődik az életünk, és a film ezt a dilemmát vázolja fel, illetve azt is bemutatja, hogy ki lehet, és egyébként ki is érdemes törni egy ilyen közegből. Tehát hiába az Isten háta mögötti festői írtály, ez a film bármelyik kontinensen játszódhatna. Az én következő kérdésem arra vonatkozik, hogy mit gondolsz a rendezőnek a helyszín ábrázolásáról? Szerintem ez nagyon érdekes. Az első filmje, amiről beszéltünk, az Erőszakik, az Bruges-ben játszódott, egy ilyen középkori városban. A második filmjét azt már Amerikában rendezte, a három óriás plakát Ebbing határában.
Kihagytad a hét pszichopata és a Shih Tzu című filmet, ami valamiért nekem is kilóg ebből az egészből. Ott nem annyira ezeket az ilyen morális kérdéseket fejtegeti, az igazából egy ilyen stílusjáték, vagy nem tudom, 10 éve láttam nagyjából, megjelent, és azóta sem volt igazából nagyon sok kedvem újrázni, de azt szerintem az Erőszakik meg a három órás pakett ebbik határában kapcsolódik ehhez a mostani filmhez sokkal jobban.
Szándékosan hagytam ki egyébként, mert ezt úgy érzem, hogy ez a három film, ezek szervesen kapcsolódnak egymáshoz, mintha tényleg egy ilyen trilógia lenne, nagyon hasonló a morális keretrendszer, amit felállítanak. Uh-huh, ez az általad említett film pedig szerintem egyébként minőség szempontjából sincs azon a szinten, mint ezek a filmek, tehát én se tudom igazán hova tenni.
De mondtad, hogy a középkori város Brüzs, a meseváros, utána Ebbing egy kitalált ilyen, nem tudom, közép-amerikai?
Abszolút, igen.
Valami kisváros, és most meg ez az
És most meg itt van ez az írországi táj, ami tényleg ilyen nagyon festményszerű és költői, és olyan, mintha egy ilyen képeslapot látnál. És mind a három filmben nagyon erős a tájábrázolás, és mind a három filmben ez a tájábrázolás erősen meghatározza a történetet, illetve a hangulatot. Te ezt hogy látod?
Számomra egyébként az Erőszakik talán a legszórakoztató filmje ilyen szempontból. Ott nagyon sokat reflektál arra, hogy éppen hol járnak. Az egyetlen valós helyszín a három közül, és annak, hogy szerepe van ott, nem lehetett azt kitalálni külön, mert az már megvan, az arra kell reflektálni, hogy egyébként van egy ember, aki képtelen élvezni azt a tájat, meg azt a milliót, amiben belecsöppen, mert egyszerűen annyira mardossal bűntött. Ugye először az ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy van-e második esélyre lehetőség. Az Ebbing az azért kellett, hogy kitalált legyen, mert ott egy ilyen fél angol, fél ír fickó elmegy Amerikába, és ítéletet mond az amerikai belső polarizációval kapcsolatban. Ott azért mégiscsak az amerikaiak számára egy szolgáltatott volna ráismerés, de egyébként, ahogy értelmeztem, akkor, mikor ez a film megjelent, az amerikai kritika nagy része jól visszaköpte ezt a filmet, mondván, hogy ez túlságosan problémás, hogy egy írfickó mondja meg nekik, hogy hogyan éljenek, meg hogy milyen módon nyújtsanak segítő jobb kezet az ellenségeiknek. Tehát ez túlságosan vad volt nekik a mostani jelenkori polgárháborús állapotokba, hogy egy ilyet állítsanak, és az Inisherin az ilyen szempontból nekem sokkal univerzálisabb, és a helyszín az tökéletes erre, mert ha ez egy városban játszódna, vagy akár Ebbingben játszódna, akkor sokkal, sokkal kisebb lenne a tétje a történetnek. Pont azért, mert ez ennyire szűkös, meg ennyire ilyen sivár az egész, az nagyon-nagyon fontos ebben.
Ugye itt egy abszurd drámáról beszélünk, sőt igazából ugye groteszk elemek is vannak benne, mint ahogy ez a rendezőnek a korábbi filmjeit is jellemezte, és amitől egyébként szerintem nagyon érdekes hangulata van az összes alkotásának. És ugye a film elején, amikor elkezdjük nézni ennek a barátságnak a széthullását, akkor a Brendan Gleesonnek a karaktere, a Colm azt mondja, hogy ha az egykori barátja, Pedrick, továbbiakban is megpróbál vele beszélgetni, akkor abban az esetben minden alkalommal levágja egy ujját. Méghozzá arról a kezéről, amelyikkel egyébként hegedülni szokott. Úgyhogy ez egy elég komoly felütés, és az elején nem is tűnik egy nagyon hihető szenáriónak, egészen addig, amíg aztán ez tényleg megtörténik, és elkezdenek hullani az ujjak, ami hát egy eléggé abszurd fordulat. Aki ismeri a rendezőnek a filmjeit, az számít arra, hogy ez a fordulat be fog következni, viszont aki egyébként nem ismeri a Martin McDonagh-nak a munkásságát, az így váratlanul érintheti ez a fajta. Egyszerre a tájnak és ennek a vidéknek a romantikus bemutatása, és közben egy ilyen infantilis helyzetnek a felvázolása, ami átmegy egy ilyen véresen komoly, groteszk történetbe. Te ezt hogy értékeled, hogyan érdemes megközelíteni ennek a filmnek a megtekintését?
Egyébként az abban igazad van, hogy aki a McDonagh-t ismeri, vagy látott már tőle valamit, az nem lepődik meg ezen a drámai fordulaton. Ez a kicsit ilyen szó szerint húsba vágó tétet kellett ahhoz rendelni, hogy ennek a sztorinak legyen egy ilyen nagyon-nagyon erős feszültsége. Az öncsonkításos rész az azért kellett ebbe. Mindenféleképpen egy drámai túlzás. Tehát szerintem egyébként a rendező se azt akarja, hogy azt elhiggye a néző, hogy az emberek így működnek. Ez egy nagyon erős túlzás azért, hogy feszültséget teremtsen ebben az egészben. Tehát aki mondjuk nézi ezt a filmet, és én már találkoztam ilyen véleményekkel, hogy itt kidobja őket a film. Ha valaki ezt megcsinálja, hogy tehát ő eleve művészeti alkotást akar generálni, és azokat az ujjait vágja le, amivel a húrokat fogná le a hegedűn. Szóval ez egy nagyon-nagyon túlzás, és nagyon nehéz lehet amúgy pár ember számára, vagy csomó ember számára ezzel így menni, de mindenféleképpen szükséges a történetbe egy ilyen. Különben csak az egész történet egy vitatkozásból állna, hogy de hát legyünk barátok, de hát takarodj, és ezzel lép át egy olyan szintet, amivel most már, na, akkor mostantól kezdődik a filmnek az úgymond izgalmasabb része.
Hát egy tétet ad igazából ennek a teljes játszmának köztük. Én még azt tenném hozzá a saját oldalamról, hogy szerintem ez a szerves részét képezi ennek a történetnek. Ugye mégiscsak arról beszélünk, hogy van itt egy ember, aki többre vágyik, aki arra vágyik, hogy valamit alkothasson még a halála előtt, hogy valamit letessen az asztalra, hogy valami alapján emlékezzen rá az utókor, de legalábbis, hogy ő úgy érezze, hogy valamit alkotott, mert a körülötte lévő közeg az teljesen máshogy működik, és semmilyen módon nem inspirálja őt. És azt gondolom, hogy ha abból indulunk ki, amit ugye már korábban is említettem, hogy a közeg meghatároz minket, akkor szerintem úgy is értelmezhető ez a film, hogy ez a közeg, ami meghatároz minket, és amivel ha esetleg nem tudunk azonosulni, akkor az szép lassan elsorvasztja azokat a motivációkat, azokat a törekvéseket a jövőre nézve, amelyek ott voltak bennünk, de melyeket aztán mégse használtunk ki.
Igen, tehát amíg nincs érzelmi mélysége az egésznek, nincs egy bátorító közeg, addig nem tudsz alkotni, és a Pedrik számára meg, amikor nincs egy érzelmi mélység, ami bele tud kerülni, addig ő se tudja megmutatni, hogy igazából meddig tart az ő személyisége. Pont ezért vicces az a jelenet, amikor elkezdnek egymással vitatkozni egy kocsmában, és a Pedrik érvel amellett, hogy az ő viselkedése, meg az ő jelleme az igazából fontos és előremutató, és a Colmi megjegyzi egyébként, hogy a húgának, hogy hát igen, a Pedrik igazából nem is volt érdekesebb, mint most kb. Ebben a helyzetben. Szóval mind a kettőknek igazából úgymond szükségük is lehet egymásra. A film kicsit a vége felé már úgy mutatja be őket, mint hogy ilyen ős ellenségeket, de közben meg így az csomó egy ellenségnek így szükség van a másikra, különben nincs egy ellenpólusa ebben a helyzetben, nincs, aki ezt képes tud alkotni, vagy aki ezt képes tud gondolkodni és dinamikát teremteni. Szóval ilyen szempontból nem tudnak teljesen eltávolodni egymástól.
Igen, vagy pedig kiszakadsz ebből a közegből és elmenekülsz, mint ahogy azt egyébként a Kerrigan-Dönnek a karaktere, a Sovan, azt hiszem jól ejtem a nevét, Sovan tette.
Meg egyébként ez egy négy szereplős film igazából, tehát a két főszereplő, mert van ez a lány testvér karakter, és van még az a falunak az úgymond bolondja egy ilyen fiatal fiú, aki Dominiknek hívnak a filmben, és nagyon érdekes azt megnézni, hogy amíg a Pedrik a Colm barátságáért küzd, addig Dominik próbál Pedrik barátságáért küzdeni, és amíg Colm mellőzi Pedriket, addig a Pedrik mellőzi Dominikot is. Tehát igazából ez egy ilyen lánc, amit meg lehet figyelni ugyanazokat a dinamikákat egymás mellett, és nagyon érdekes.
Kedves hallgatói, most egy kis szünet következik, de maradjanak velünk, mert pár perc múlva visszatérünk, és folytatjuk a műsorunkat. Most már az Oscar jelölt filmekről fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjanak velünk, nem sokára visszatérünk.
Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.